Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a keresztkérdések második sorozatának a harmadik alkalmán. Kezdjük el ezt a mostani összejövetelünket a 258-as énekkel az énekes könyvünkből.
Új világosság jelenik, ó, tébejk és csendesedik, Isten igéje jelenik, úgy onnan nékünk adatik. Evangélium erején Krisztus áldott szent igény. Atya Isten nagy jó kedvét, megmutatá ő erejét. Igaz az Isten igéje, menj el én ember elméje, melynek megmarad ereje, és nem vész előre ménye. Úristen, kérünk téged, erősítsd meg híveidet, hogy vehessük szent ígédet, és hallhassuk szent
világosságom és üdvösségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem napján, elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak. Halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram. Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem! Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most, és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Világosságom és üdvösségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Imádkozzunk! Urunk Istenünk, csodálatos az, ahogyan Te bensőleg szabaddá tudott tenni azokat, akik hozzád menekülnek, és megtalálták kegyelmedet. Csodálatos az, ahogy a félelmektől föl tudsz oldozni, és nem kell rettegni. Ha emberileg árván egy szál magunkban érezzük is magunkat, de igédhez ragaszkodunk már, akkor igéd megtart. Igéd tartotta meg Lutert is egykor, és oly sokakat annyi szenvedés és támadás közepette. Igéd tud megtartani bennünket is, ha mi szívünkbe fogadjuk és megtartjuk igédet. Erre segíts, erre taníts mindegyikünket, hogy ragyogjon népünk, és ragyogjon bennünk, ami szabadítónk, a te szent fiad, az Úr Jézus Krisztus. Az ő nevében gyűjtöttél össze most is, az ő nevében járulunk eléd, az ő nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Egy levélbeli igeszakaszt olvasok fel Pál apostolnak, az utolsó ránk maradt leveléből, a Timóteushoz írott második levél harmadik részéből. Helyünkön ülve hallgassuk meg, fölolvasom az egész fejezetet az első verstől a 16-ig. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis magukat fogják szeretni, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megtartják ugyan, de annak erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől, mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és rabulejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonykákat. Ezek mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerhetik meg. Ahogyan Jannész és Jambrész ellenszegültek Mózesnek, úgy álltak ellent az igazságnak ezek a megromlott értelmű, hit szempontjából megbízhatatlan emberek is. De nem jutnak előbbre, mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenki előtt, mint ahogy Amazoké is az lett. Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókiában, Ikoniumban, Lisztrában értek. Milyen üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad. Mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusban való hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere teljes mértékben alkalmas, és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Urunk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Most a 135. éneket énekeljük el, amely egy régi huszita ének.
Áldott az élet Istenem, hogy már védkeztünk ellene, mégis adott boldog égó, bőneinkből szabadító. Egy
Kedves testvérek, amint már említettem is, a harmadik alkalma ez a mostani a keresztkérdések újabb sorozatának, és ennek az egész sorozatnak Luther és a reformáció adja a témáit, annak kapcsán is, hogy 1483. november 10-én született Luther Márton, tehát 530 éve. És ez a kicsit kerekebb évforduló ugye indítatást adott arra, hogy arra figyeljünk oda, mit munkált Luther életében, aztán azon keresztül, ahogy őt a kegyelem hitvalójává tette az Úr, mit munkált mások életében is. És mindmáig mit jelent ez nekünk? Többek között ez is, amikor rá kell döbbennünk, éppen a Krisztusban hitre jutott embernek kell rádöbbenni arra, hogy harctérre kerültünk. Volt már szó a reformációt megelőző állapotokról, az egyház romlásáról, deformációjáról. Volt szó Luthernek a küszködéséről, aminek egy megrendítő összefoglalása volt a múltkori alkalom címe. Miképp lesz hozzám kegyelmes az Isten? És aztán hogy ragyogott föl neki a megigazító kegyelem? Hogy Jézus Krisztus a mi igazságunk. És az igaz ember hitből, vagy ahogy az Efezusi Levél második része, 8. verséből is ismerjük, és ami szintén olyan fontos ige lett a reformációban, hogy kegyelemből van üdvösségetek. Hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Ma az a téma van előttünk, az induló reformáció harcai, a 95 tétel hangsúlyai. És aztán ilyen alcímek társulnak még ehhez a főcímhez. Hol van az igazi tekintély? Luther életét úgy kell vizsgálnunk, hogy milyen harcok dúltak benne, és milyen harcokba került bele ő, és óhatatlanul kell, hogy minket is érintsen a kérdés. Mennyi harcot vállalt ő a mai sokszor langymeleg keresztjénnel szemben? A harc pedig számunkra is elkerülhetetlen, amint már mondtam. A mai előadásom anyagát lényegében ebből a könyvből válogattam össze, aztán még néhány gondolatot hozzáfűzve meg Lothar Gassmannnak az új 95 tételéből is, amit 1996-ban kiszögeztek a tételkapunál. Nem a kapura, mert az most már bronzból van, de a tételkapunál egy hitvalló konferencia keretében. Tehát az előadás anyaga főleg ebből a könyvből lesz. Nem a magamért terjesztem itt a testvérek elé. Egyébként is az a jó, ha nem a magunkéval állunk elő, hanem azzal, amit az Isten igéjéből tanulhattunk, és jó itt alapul venni az előttünk jártaknak a bizonságtételét, írásait, így most Virág Jenőnek, a dr. Luther Márton önmagáról könyv egy-egy szakaszához írt bevezetőit. Nos, a 95 tétel. A középkori római katolikusság azt tanította, hogy a bűnbánat szentségében feloldozott bűnös Isten előtt is érvényes bocsánatot nyer a paptól. A bűnöknek megfelelő büntetésekről pedig azt tanították, hogy azok kétfélék, örökké tartók és ideig tartók. Az örök büntetésektől aránylag könnyen megszabadulhat a bűnös a gyónás alkalmával nyert feloldozás által. De nem így az ideig tartó büntetésektől, melyeket az egyház, illetőleg annak képviselője, a pap szab ki elégtételül. Milyen döbbenet, itt az írott szöveg közbe vetem, hogy maga a penitencia, tehát a bűnbánat szó is átment a gyakorlatban ezekre a vezeklési elégtételi dolgokra, hogy hát ezt most penyítésül, meg ideig tartó büntetésként kell viselned. Így a bűnösnek Istennel szemben való leszámolása eléggé egyszerűen elintézhető volt, de annál nagyobb súllyal nehezedtek rá az egyház földi követelései. Ehhez járult még, hogy az állítólagos tisztítótűz gyötrelmeivel állandóan fenyegették az embereket, Úgyhogy ettől a közönséges halandók sokkal inkább rettegtek, mint az örök kárhozattól. Félelmetes. Az örök kárhozat az, hát az viszonylag könnyen le lehet tudni, de a tisztító tűz. Ami nincs is. Ugye? Az ideig tartó büntetések, illetőleg elégtételek, melyekhez az állítólagos tisztító tűzbeli szenvedéseket is számították, igen sokfélék voltak. Száműzetés. Lemondás arról, ami a legkedvesebb. Esztendőkre terjedő böjtölés kenyéren és vízen. Elzarándoklás távoli országokba, esetleg a Szentföldre. Eltiltás az eladástól és vásárlástól, stb. Azt ígérték, hogy ezekkel a földi büntetésekkel a tisztító tűzbeli büntetéseket lehet csökkenteni és kiegyenlíteni. De senki sem volt bizonyosságban afelől, vajon a tisztító tűzi gyötrődéseit mind levezekelte-e? Mindenki könnyíteni igyekezett büntetésein. Az egyház vezetői ezt lehetővé is tették. Már a 6. századtól kezdve megengedték a bűnökért elégtételül kiszabott súlyos büntetéseknek könnyebb természetűekkel való felcserélését. Később azt is megengedték, hogy a bűnös személyes teljesítményeit megválthassa, mégpedig az egyház számára hasznot jelentő cselekedetekkel. Ilyenek voltak például a bőséges adakozás templomépítésre és az egyház egyéb céljaira, később részvétel a keresztes háborúban, stb. Az ideig tartó földi és tisztító tűzbeli büntetések elengedését latinul indulgencia nevezték búcsúnak. Ez az elengedés lehetett részleges, például pénzadományért, vagy teljes, például keresztes hadjáratban való részvételért. Második Orbán pápa 1095-ben teljes búcsú ígéretével igyekezett minél nagyobb sereget toborozni a keresztes hadjáratra. Lassanként új kegyelmi eszközzé lett a búcsú. További fejlődése már csak a pápák pénzbeli szükségleteitől függött. A búcsú elnyerésének ez a lehetősége hatalmas jövedelmet hozott a pápai udvarnak. Az 1300-ban hirdetett jubileumi esztendőben teljes búcsút ígértek azoknak, akik elzarándokolnak Rómába, és ott teljesítik, amit nekik a papok előírnak. Idővel az ebből származó jövedelem is kevés lett. 1390-től már a római zarándokutat is meg lehetett váltani pénzen. Ezután a búcsút felkínálták más helyeken is, és az egyház ügyes búcsúkereskedői szinte házhoz szállították a hivatalosan is szent árunak elnevezett búcsút. Az embernek a büntetésektől való szabadulása azonban még mindig attól függött, hogy találkozik-e egy búcsúárus pappal. Szerettek volna az emberek teljes bizonyosságban lenni afelől, hogy az ideig tartó büntetésekből semmit sem visznek át a túlvilági tisztító tűzbe. Erre szolgáltak 1294 óta az úgynevezett gyónó cédulák, vagy búcsú cédulák. Ezeket meghatározott árjegyzéki áron pénzért lehetett vásárolni. A cédulát a vásárló nevére állították ki, és a tulajdonosa bármikor, bármelyik papnál meggyónhatott, de úgy, hogy a pap köteles volt neki egy ízben egészséges állapotában, egy ízben pedig halálos veszélyben teljes búcsút adni. A jövedelem még mindig nem volt elegendő, s a búcsúk iránti kereslet sem csökkent. 1476-ban a búcsút tehát kiterjesztették az elhaltak lelkére is. Ezzel soha nem látott pénzforrás tárult fel. Mindenki igyekezett kedves halottjainak lelkét kiváltani a túlvilági szenvedésekből. Ugye ez ismerős ma is, még mindig. Hogy jaj, a halottakért valamit tenni, misét fizetünk. Nálunk is megjelennek időről időre emberek, hogy most lesz évforduló, szeretnének misét mondatni, és akkor elmondjuk, hogy mi nem misézünk. És a halottakért nem imádkozunk, az élőkért imádkozunk. Mert az ige azt mondja, hogy amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel sokak bűnének elvétele véget. Másodszor majd a bűnhordozása nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre. És akkor átéljük nem egyszer, hogy néznek ránk, de hát mégis szeretnék. Olyan nehezen gyógyítható ki az ember a hamis hiedelmekből. És rettenetes, amikor ezzel visszaélnek. Nos, tehát így lépett Isten ingyenvaló kegyelmének helyébe az emberi kapzsiság, a Krisztus érdemébe vetett hit helyébe pedig a pénz. A búcsújövedelmek egyik része egyházi intézményeké, egyházfejedelmeké, búcsúárusításban érdekelt bankárok élet, míg más része a római udvart illette, vagy azt az egyházi célt, amelynek érdekében engedélyezték a búcsút. A pápák azonban a maguk számára is többször igénybe vették a más célra gyűjtött összegeket. 10. Leó pápa, ő az, aki majd aztán kiátkozza Lutert. Később a római Péter templomra indított gyűjtésből több ízben kisegítette magát, amikor a naponként űzött szenvedélyes kártyázás szorult helyzetbe sodorta. Vagy például 6. Sándor pápa 1500-ban búcsút hirdetett, hogy ennek jövedelméből sereget küldjenek a törökök kiűzésére. A begyűlt pénz legnagyobb részét azonban őszentsége törvénytelen fiára, Borgia Cézárra költötte. Mivel a búcsú a bűnökért elégtételül járó büntetések megszüntetését ígérte pénzért, igen sokan engedélynek tekintették a szabad bűnözésre. Luther korában éppen a római Péter templom építése érdekében árultak búcsút, és annak németországi egyedárusítását Albert, németül Albrecht, mainzi érsekre bízták 50%-os haszonrészesedés mellett. Ez a pápával szemben fennálló tartozása kiegyenlítésére is szolgált volna. Szászország területére, ahol Luther is élt, bölcs frigyes fejedelem nem engedte be a búcsú kereskedő papokat. Itt megjegyzem, megint a leírtakon kívül, bölcs frigyesnek óriási erekje gyűjteménye volt, és hát ő ugye azt várta el, hogy oda zarándokoljanak az emberek, és ott ennyi napi, annyi napi, az összes megtekintése után nem tudom hány napi, de följegyezték, mennyi napi búcsút lehetett nyerni, hát akkor ne menjenek a búcsúárus tetszelhez. Ugye? Tehát ilyen érdek dolog volt bölcs frigyes fejedelemnek a magatartása mögött is eredetileg, hogy Szászországban nem engedte be a búcsú kereskedő papokat. A lakosság azonban az országhatár túlsó oldalán fekvő helységekben pár kilométerre Wittenbergtől éppen elég alkalmat talált a búcsú cédulák megvásárlására. A búcsút itt Tetzel János, Johann Tetzel árusította az érsek megbízásából. Ő 1465-től 1519-ig élt. Amikor Luther látta a búcsúárulásnak a nép lelki és erkölcsi életére gyakorolt veszedelmes hatását, kénytelen volt ellene föllépni. Itt megint közbevetem, hogy ugye gyóntató papként szembesült azzal, hogy ó, akinek már búcsú cédulája van, hát nincs benne bűnbánat. Hát őt már köteles föloldozni. A pap, ő most elmondja a gyónását, és a bűnbánat hiányát látta embereknél. Ezért is kezdődik a 95 tétel az első tételében azzal, többféle fordítása van, mikor Urunk és Mesterünk azt mondta, térjetek meg, azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen. Vagy ahogy Paulik János fordította le, 1899-ben adta ki Luther 95 tételét, mint fővárosi vallástanár, és 1900-tól volt ő aztán nyíregyházi lelkész, mikor a mi Urunk és Mesterünk, a Jézus Krisztus így szólt, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa, azt akarta, hogy az ő híveinek egész élete folytonos bűnbánat legyen. Ez az első tétel éppen azért született, mert a bűnbánat hiányát látta Luther azoknál, akik a búcsú cédulát megvették, aztán jöttek formálisan gyónni. Már 1516. október 31-én megtartotta első prédikációját a búcsú ellen. Máskor is prédikált, leveleket is írt a búcsúárusítás megszüntetése érdekében, de teljesen hiába. Végül a wittenbergi nagy erekje ünnep és búcsúnap november 1-e, ugye minden szentek napja alkalmából, a búcsúkereskedésre vonatkozó aggályait és bíráló megjegyzéseit 95 tudományos teológiai tételben foglalta össze. Ezeket ugye vitaindító tételeknek szánta. Kinyomtatta ezeket, és 1517. október 31-én déli 12 órakor kiszögezte a wittenbergi vártemplom ajtajára. Megint közbevetem, hogy vannak, akik kétségbe vonják, hogy tényleg kiszögezte volna Luther a vártemplom kapujára ezeket a tételeket, de hát maga Melanchthon ír erről, és ő azért Luthertől lesz. Első kézből tudhatta. Ezzel a 95 tétellel a búcsú ereje és értéke felett való vitára hívta ki korának tudósait. Dr. Luther Márton 95 tételének legfontosabb gondolatai ezek. Egyedül Jézus Krisztus az egyház ura. Nincsen az egyházban külön isteni hatalom és külön emberi hatalom. Krisztusnak bűnbánatra hívó szava vonatkozik egész életünkre. Nincs részleges és teljes bűnbánat, csak állandó bűnbánat van. A halottak lelke felett nincs másnak hatalma, mint Krisztusnak. Halandó ember túlvilági hatalommal nem rendelkezik, ha mindjárt pápának hívják is. Üdvösségünk egyedül Krisztustól függ, nem pedig emberi rendelkezésektől, vagy búcsúktól. Az ember hite által mindent megkap Krisztustól búcsú nélkül is. Krisztus szeretetet kíván tőlünk legfőképpen. A búcsú azonban az embernek pénzért való fölmentése, a szeretet kötelezése alól. Éppen azért, aki búcsút vásárol, Isten haragját hívja ki. Az egyház legfőbb kötelessége, hogy urának, a Krisztusnak igéjét hirdesse, ne pedig a búcsúkat. Az egyház egyedüli és legnagyobb kincse az evangélium, amit hirdet. Az egyház nem érdemszerző jó cselekedetek takarékpénztára, ahová a hívő érdemeket halmoz az örök lelki nyugdíj számára. Az egyház vezetőinek az lenne kötelessége, hogy az evangélium hirdetését biztosítsák, a búcsú hirdetést pedig megtiltsák, mert Isten egykor számadásra hívja őket is. A búcsújárás veszedelmes dolog az egyháznak a hívek előtt való szereplése szempontjából is, mert maga a nép is éles kérdéseket tesz fel a búcsúk ellen. A búcsúárulás megszüntetésével a jelenleg hanyatló pápai tekintély is csak emelkedne. A földi és földön túli élet boldogságát, a lelkiismeret békességét nem érheti el az ember önző biztosítékokkal. Ha lenne is olyan béke, az hamis lenne. Békesség csak ott van, ahol Krisztus van. Krisztus pedig csak ott van, ahol kereszt van. Tehát az üdvösség csak azé, aki urát, a Krisztust a keresztviselésben követi. Ez az összefoglalás is ugye a 95 tételből Virág Jenőnek az összefoglalása volt. A 95 tételben kifejtett alapgondolatok 1513 óta Luther előtt egészen természetesek voltak. Jól tudta azt is, hogy szembe került az általános vallásossággal. A 95 tétel jelentőségét abban látjuk, hogy egyrészt Luthernek a szentíráson alapuló teológiája itt ütközik össze első ízben nyilvánosan a római katolikus vallásossággal, másrészt pedig, hogy a búcsúk bírálatával akaratlanul is hozzányúlt a pápa hatalmához. Luther tételei ellen egyelőre senki nem kelt vitára. Annál érdekesebb, hogy a 95 tétel a lehető legrövidebb idő alatt elterjedt egész Európába. Általános volt az öröm, hogy végre valaki nyíltan síkra száll az igazságért. Luther barátai féltették. Megütköztek tételei. Tetzel János ellentételeket bocsátott ki. Eck János, Johann Eck ingolstadti tanár élesen támadta Luthert. A domonkos rendiek Tetzel János rendtársukat védelmezni akarván, prédikációikban szitták az eretneket. Luther tehát további íratokban volt kénytelen védekezni a támadások ellen. Egyházi főhatósága, Albert Mainzi érsek hallgatott az egész dologról. Tehát maguk a vitatételek nem lettek tudományos teológiai disputának az alapjává, ugyanakkor mégis más vonalakon megindult a mozgás, az erjedés. Albert, a Mainzi érsek hallgatott az egész dologról azért is, mert nem akart újat húzni a hatalmas Ágoston rendel, elküldte hát a tételeket intézkedés véget Rómába. Közben a domonkos rendiek, mint eretnek üldöző inkvizítorok feljelentették Rómában Luthert, mint eretneket. Rómában először csak a két szerzetes rend közötti nagy vitának tekintették. Ágostonosok, domonkosok itt most összecsaptak. Amint Luther látta, milyen hevesen támadják, anélkül, hogy megcáfolnák, magyarázatot írt a 95 tételhez, és alázatos levél kíséretében elküldte azt 10. Leó pápának. Akkor még nem volt rossz véleménye a pápa felől. De minden alázatosságánál és engedelmességénél erősebb volt benne a Szentíráshoz való hűség, és az az elhatározás, hogy semmit sem von vissza, ha csak a Szentírásból meg nem cáfolják. A pápa Luther ügyét, amint mondtam, eleinte szokványos szerzetesi vitának tekintette, de a túlbuzgó domonkos rendiek komoly fegyelmi ügyét dagasztották. Prierias Szilveszter, a pápai udvar teológiai szakértője, iratot készített a 95 tételről, elvetette azokat és becsmérlő módon gorombán támadta a szerzőt. Luther 1518. augusztus 7-én Rómába idézték. 60 napon belül kellett volna megjelennie az eretnekek fölött ítélkező pápai bíróság előtt. Ennek a bíróságnak tagja volt Prierias Szilveszter is. Jól tudta Luther, hogy ha Rómába kell mennie, vagy börtönben, vagy mágián fejezi be életét. Közben Luther más feltűnő lépést is tett. Megtámadta az egyházi átkot. Az egyházi átkot akkor alkalmazták, amikor valaki megsértette az egyház érdekeit. Például, ha valaki megtagadta a tized beszolgáltatását, avagy valamely város tanácsa egyházi testületeknek bor és sörszállítmányai után vámot követelt, és ezeknek a szeszes italoknak egyházi épületekben történő árusítására is adót vetett ki, avagy egy gonosz tetten rajta kapott papot a világi bíróság elítélni merészelt, stb. A kiátkozott ember nem vehetett részt az egyházi és polgári életben, nem adhatott el, nem vásárolhatott, az egyházi szolgálatokat vele szemben megtagadták, az emberek előtt megvetendőnek tüntették fel, sőt a vele érintkezőkre is kiterjesztették az átkot, holta után pedig túlvilági gonosz sorsának jelképezésére, mint valami állatot, a temető megszentelt területén kívül harangszó és áldás nélkül földelték el. A római katolikusságnak ezzel az intézkedésével szemben Luther 1518. május 16-án tartott prédikációjában kijelentette, hogy aki igaztalan átok alatt hal meg, üdvözül, bárhogyan temessék is el. Erről Kémely útján azonnal értesült Kajetán bíbornok is, aki éppen az ágostai augsburgi gyűlésen a pápát képviselte. Erre a hírre sürgették a pápát, hogy végre már intézze el ezt az ügyet. Ekkor letartóztatási parancsot küldtek Rómából Luther ellen, és megbízták Kajetánt, hogy a gonoszság fiát fogassa el. Mégsem ez történt. Az öregedő Miksa császárnak legfőbb törekvése az volt, hogy unokaöccse Habsburg Károly javára lekösse a választó fejedelmek szavazatát. A pápa ezt igen-igen rossz szemmel nézte, hiszen Károlyé volt Spanyolország, a nápolyi királyság, s ha ehhez még Németország koronáját is megkapja, akaratát érvényesítheti egész Európában, sőt még a pápával szemben. Később tényleg 5. Károly lett, Az a császár, akiről azt mondták, hogy birodalmában nem megy le a nap. Hiszen akkor már a spanyol-amerikai hódítások is terjesztették ennek a birodalomnak a határa. Bölcs Frigyes szász választófejedelem, a legtekintélyesebb tartományi uralkodó egyelőre visszautasította Miksa császár óhaját, és ezzel oly nagy szívességet tett a pápának, hogy az a legmagasabb pápai kitüntetést, az aranyrózsát szánta Frigyesnek. Természetes tehát, hogy amikor Bölcs Frigyes nem akarta Rómának kiszolgáltatni Luthert, aki az ő kedves Wittenbergi egyetemét felvirágoztatta, és azt kérte, hogy Luthert Németországban hallgassák ki, azonnal teljesítették kérését. Így ez az ügy is Kajetán kezébe került. 1518. október 12-én Ágosta, vagyis Augsburg városában Kajetán bíbornok mind annak teljes megtagadását követelte Luthertől, amit eddig tanított. Különösen kifogásolta az 58. tételt, mely szerint Krisztus érdeme nem azonos az egyház kincsével. Ugye itt érdemes a 62. tételt beidéznem, hogy az egyház igazi kincse az Isten dicsőségének és kegyelmének legszentebb evangéliuma. A bíbornok egy pápai bullára hivatkozott, Luther viszont a Szentírással bizonyította, hogy Krisztus az ő érdemével a bűnök bocsánatát szerezte meg. Az egyház kincse az Isten ingyenvaló kegyelméről szóló örömhír, az az evangélium. Az egyház nem osztogathatja a Krisztus érdemeit. A bűnbocsánat egyedül Isten hatalmában van. Erre Kajetán válasza egy durva kiáltás volt, mellyel felszólította Luthert, hogy fenntartás nélkül vonja vissza tételeit. Ezután Luther fellebbezett a rosszul értesített pápától a jól értesítendő pápához, és ezzel határozottan kifejezte, hogy őt a bíbornok sem meg nem győzte, sem meg nem cáfolta. Érzékeljük ugye, hogy micsoda harcok. És csak sejtjük, hogy mindeközben milyen harc mehetett végbe Lutherben belül. A külső harcok pedig, ezek a támadások, amikkel lehengerelni akarták, egyre inkább szorították őt oda a Szentíráshoz. Kajetán bíboros Lutherrel szemben a hatalom eszközeit akarta igénybe venni. Bölcs Frigyestől azt kívánta, hogy szolgáltassa ki Luthert a római udvar kezeibe. A 95 tételt senki komoly érvekkel meg nem cáfolta, és így Luther nem vonhatta vissza azokat. Elhatározta hát, hogy önként elhagyja Szászországot, és Franciaországba megy. Tisztelői azonban meggyőzték a fejedelmet afelől, hogy akkor cselekszik a leghelyesebben, ha megvédi Luthert. Amikor Luther a Wittenbergi Fekete Kolostorban éppen búcsúvacsoráját tartotta, megérkezett spalatin levele a fejedelmi udvarból, arról, hogy Luther a fejedelem kívánságára maradjon itthon. Ebben a helyzetben érkezett Bölcs Frigyeshez a pápa követségében Miltitz Károly, Karl Miltitz kamarás. A legmagasabb pápai kitüntetést az erény aranyrózsáját hozta. Két óhaj kíséretében az egyik, a fejedelem a császárválasztásnál a pápa érdekeit képviselje, a másik szolgáltassa ki Luthert. A biztonság kedvéért Miltitz átokbullát is vitt magával. Az általános hangulat hatása alatt azonban megfordította köpönyegét, és átok helyett béketárgyalásokat kezdett az eretnekkel. Altenburgban 1519. januárjában sikerült is megegyeznie Lutherrel abban, hogy mindkét fél elássa a fegyvereket, és a jövőben kölcsönösen hallgatnak. A kifogásolt tételeket pedig egy pártatlan bíróság elé viszik. Luther ezt jó lelkiismerettel tudta megígérni, hiszen tételei tulajdonképpen vita tételek voltak. Bár Luther a megállapodáshoz szigorúan alkalmazkodott, Miltitz kísérlete mégsem vezethetett tartós békére. A küzdelem ugyanis nem emberi véleményekért, hanem Isten igéjéért folyt. És az történt, hogy az ellenségek nem hallgattak. Eközben a Wittenbergi Egyetem soha nem álmodott fejlődésnek indult, Luther hihetetlen bőséggel és gyorsasággal ontotta könyveit. Egész Európa felfigyelt munkásságára, és a mindenünnen Wittenbergbe sereglő egyetemi ifjúság számára új egyetemi épületet kellett emelni. Fokozta az egyetem vonzó erejét a nagyhírű, humanista műveltségű tudós tanár Melanchthon Fülöp, ő ugye 1518-tól 21 évesen kerül a Wittenbergi Egyetemre. Miksa császár halála bekövetkezett 1519. januárjában, ezután a pápa ismét felelevenítette Börcs Frigyessel ápolt kapcsolatait. A pápa most barátságos levélben szólította fel Luthert tételei visszavonására. A római udvar pedig Börcs Frigyesnek a kedvét keresvén felajánlotta azt is, hogy Luthert bíbornokká lépteti elő és megteszi érsekké. Hát ezzel sikerül leszerelni. De hát akinek a lelki ismerete Isten igéjének a fogja volt, azt nem lehetett ilyennel leszerelni. A Miltitz Károllyal kötött megállapodást Luther ellenségei sorozatosan megszegték. Ez kényszerítette Luthert arra, hogy a hallgatásból kilépjen. Egymás után jelentek meg védekező és szentírást magyarázó könyvei. Johann Eck, az Ingolstadti Egyetem tanára többször írt már Luther ellen anélkül, hogy a közvélemény őt észrevette volna. Mindenáron a nagy nyilvánosság elé akart kerülni. A kegyelem és a szabad akarat kérdésében ellentétben állott Karlstadt András, Andreas Karlstadt, Wittenbergi egyetemi tanárral. A kérdés tisztázására Eck vitatkozásra hívta ki Karlstadtot Lipcse városába. Mikor azonban Luther elolvasta Eck vitatételeit, igen meglepődött, mert azok nem annyira Karlstadt, mint inkább ő ellene irányultak. Eck ismerte azt a pápai nyilatkozatot, mely szerint az egyház hivatalosan is helyesnek tartja a búcsúk hirdetését és árusítását. Így tehát a hivatalos egyház védelme alatt érezte magát. Eck fölvetette azt a kérdést, vajon honnan ered a pápa elsőbsége? Eck szerint a pápa mindenkor Péter követője, így Krisztus utódja. Luther szerint viszont a pápák hatalmi igénye csak a IV. Században kezdődik. A pápa egyházi egyeduralma azonban még Luther előtt 100 évvel sem volt meg, mert a konstanci zsinat, amely egyébként ugye Husz Jánost mágia halálra ítélte, kijelentette egyik hivatalos iratában, hogy az egyházban a legfőbb hatalom a zsinaté, és nem a pápáé. A zsinat a pápa felett áll. Hatalmát a zsinat gyakorolta is, mert a meglévő pápát letette és újat választott. Luther nyíltan kijelentette, hogy a korabeli pápai hatalom az utolsó 4 évszázad pápai rendeleteire vezethető vissza. A pápai hatalommal szemben áll a Szentírás, a niceai zsinat 325-ben volt ugye, és az egyház történetének több mint egy évezrede. Luther szerint a pápát, a hagyomány, az állással járó tisztesség és emberi jog alapján különös megbecsülésben részesíthetik hívei, az egyház azonban nem egy látható főnek a hatalmán, hanem a Krisztustól való függésen alapul. Az egyház nem ott van, ahol a pápa hatalmát elismerik, hanem ott, ahol az Isten igéjét hirdetik és hisznek benne. Ezek a vélemények ütköztek meg a lipcsei vitában. Karlstadt mindjárt az első napokban, 1519. június végén, július elején csatát vesztett Eck Jánossal szemben. Ekkor Luther vette át Karlstadt helyett a szót. Mivel a lipcseiek még borzadva emlékeztek a huszita háborúkra, Eck arra törekedett, hogy Luthert huszita eretnekséggel vádolhassa. A husziták ugyanis tagadták mind a pápa, mind a zsinatok egyházi hatalmát. Így nem csak a pápa, hanem a zsinatok tekintélyének a kérdése is belekerült a tárgyalásba. Luther bátran megállt az igazság mellett, akkor is, amikor ilyen alattomos módon akarták veszélybe sodorni, és kijelentette, hogy mind a zsinatok, mind a pápa tévedhetnek, hiszen emberi tényezők. És Husz Jánosnak voltak igazán istenes tételei, amiket a konstanci zsinat pedig elítél. Ekk János örvendezett, hogy kimutatta Lutherben a huszita eretneket. És a hírverés minden eszközét felhasználta, hogy Luther ellen hangolja a kortársait. Lipcséből hazatérvén az eddigieknél is nagyobb munkakedvel ült Luther íróasztalához. Építő és vitatkozó könyveket írt. Előkészülés a halálra, a keresztség, a bűnbánat, az úrvacsora, az egyházi játok, a jó cselekedetek. Ezt már évtizedekkel ezelőtt Takács János fordította magyarra egyébként, nagyszerű könyv. A szellemi harcban egyre láthatóbb lett a régi és új lelkiség közötti szakadék mélysége. Prierias Szilveszter, a pápa tanácsadója 1519-ben megtámadta Luther lipcsei tételeit, és a pápának valóságos isteni jogkört tulajdonított. A római főpap istenítését tartalmazó iratot Luther néhány megjegyzés kíséretében újra kinyomtatta, hadd ítéljen az olvasók józan értelme. Ekk János is írt Luther tételei ellen. Ezzel valóságos céltáblává tette magát, mert nem vette figyelembe Valla Lőrinc, Laurentius Valla olasz tudós leleplezéseit, az előző évszázadban élt, az 1400-as években, és leleplezte, hogy a legrégibb pápai okiratok hamisítványok. Egy Alfeld nevű ferencrendi barát is kihegyezte tollát Luther ellen. Mivel ezeket az iratokat sokan olvasták, Luther kénytelen volt védekezni. Ezért írta meg a római pápaságról szóló könyvét. Az események hatása alatt egyre erősödött Lutherben az a vélemény, hogy a római trónon maga az Antikrisztus ül, és az egyházban uralomra jutott az ős ellenség. Ide vonatkozó gondolatait Luther a német nemzet keresztjén nemességéhez írt, világtörténelmi jelentőségű könyvében fejtette ki. A könyv 1520. augusztusában került ki a nyomdából, és 2 hét alatt 4000 példány fogyott el belőle. Gondoljunk bele az akkori viszonyok között. Példátlan hatást váltott ki mind a barátok, mind az ellenség táborába. Az egyház babiloni fogságáról szóló munkájában, ez is ugye 1520, a szentségek kérdését vizsgálta meg Luther. Megállapította, hogy a szentségek, a szakramentumok a pápák kezén elvesztették eredeti lényegüket. Emberi érdemszerző cselekedetté váltak, melyekkel a papság rendelkezik. Éppen ezért az egyház nem tudja Isten kegyelmét szabadon közölni. Emberi rendelkezések fogságában sínylődik, mint régente Izrael népe Babilonban. Vissza kell hát térni a szentség eredeti szentírási értelmezéséhez. Ez alatt Rómában újra tárgyalták Luther ügyét. A lipcsei vitában híressé vált Ekk János közreműködésével elkészítették, és 1520. június 15-én kiadták a Luther elleni pápai bullát. Eszerint, ha Luther a megjelölt tételeket 60 nap alatt vissza nem vonja, egyházi átok sújtja. Luther levelet írt a római pápának, melyben világosan kifejtette, hogy csak a szentírásból vett bizonyítékokkal lehetne őt tételei visszavonására bírni. Ugyanebben az időben, 1520 végén jelent meg Luthernek egyik igen nagy hatású könyve a keresztény ember szabadságáról. A Luther 4 hitvallása kötetben is megtalálható. Sokaknak talán megvan közülünk ez a kötet. A római udvar intézkedésére Luther könyveit igen sok helyen mágia tűzben hamvasztották el. A pápai átok még hatalmas fegyver volt. Hírére sok olyan ember, aki eredetileg Luther mellett foglalt állást, teljesen tanácstalanná vált. Luther, akit a pápa kiátkozott nyájából, nem sokára válaszolt is az átokra. 1520. december 10-én Wittenberg városfalain kívül a pápaság legfontosabb könyveit az átokbullával együtt nyilvánosan elégette. Az átoklevelet e szavakkal dobta tűzbe, mivel megszomorítottad Isten szentjét, tudnélik Krisztust, égessen meg téged az örök tűz. Ennek a lépésnek mérhetetlen jelentőségét egyedül Luther látta világosan. Másnap tanítványai előtt arról beszélt, hogy aki ilyet cselekszik, az előtt csak két út van. Az egyik a kárhozatba, a másik a vértanúságba visz. Az 1519-ben császárrá választott 5. Károly uralkodása elé nagy várakozással tekintett a német nemzet ekkoriban. A koronázás után birodalmi gyűlést készítettek elő, hogy azon a nemzet minden baját orvosolják. A fiatal császár magatartását előre meghatározta erős római katolikus szellemben való neveltetése, és az a vélekedése, hogy minden társadalmi nyugtalanság mögött a wittenbergi reformátor munkássága áll. Hosszas húzavona után Luthert is meghívták a gyűlésre. Veszélytelen utazást biztosító császári levél birtokában számos barátja kíséretében utazott Luther Wormsba. Útja az egyes helységeken át valóságos diadalmenet volt. Mind barátai, mind ellenségei számos kísérletet tettek arra, hogy visszatartsák a gyűlésen való megjelenéstől. Isten azonban Luthert saját szavai szerint vakmerővé tette. 1521. április 16-án délelőtt érkezett meg Luther Wormsba. Ugye előzőleg ezt is mondta, hogy ha annyi ördög lenne is Wormsban, mint cserép a háztetőnő, akkor is be kell, hogy menjen oda. Mikor a második kihallgatás során, mert először azt tanácsolták neki, hogy kérjem gondolkodási időt. Mikor a második kihallgatás során rövid választ kértek tőle, Luther ezt felelte. Jól van tehát, mivel császári felségtek és kegyelmességtek rövid választ követelnek, adok olyat, amelynek sem szarva, sem foga nincs. Ha csak a Szentírás bizonyosságával, vagy világos észokokkal meg nem győznek, mert én a pápának és a zsinatnak magában nem hiszek, mivel nyilvánvaló, hogy azok gyakran tévedtek és egymásnak ellene mondottak. Lelkiismeretem Isten igéjének fogja. Semmit vissza nem vonhatok, és nem is akarok, mert nem ajánlatos és nem tanácsos bármit is a lelkiismeret ellen cselekedni. Itt állok, másként nem tehetek. Isten segítsen engem. Amen. A kihallgatás és Luther bizonságtétele után a császár kijelentette, hogy minden erejével igyekszik elnyomni Luther istentelen ügyét. Ezután ígéretének megfelelően a császár még 21 napi veszélytelen utazást biztosítván hazabocsátotta az eretneket. Bölcs Frigyes fejedelem az elutazás előtt megüzente Luthernek, hogy biztonságba fogja őt helyezni. A Wormsból Wittenberg felé vezető úton Bölcs Frigyes megbízott emberei színleg elrabolták Luthert és Wartburg várába vitték 1521. május 4-én. Luthernek Wormsból történt távozása, ez április 26 volt, után alig egy hónappal 1521. május 25-én 5. Károly császár aláírta a Luther és követői ellen kiadott birodalmi átkot. Ezentúl senki sem nyújthat szállást, ételt vagy bármiféle segítséget sem Luthernek, sem híveinek. Sőt, mint eretnekeket el kell fogni őket. Vagyonuk azé lesz, aki a hatóságoknak átadja őket. Luther könyveit árusítani tilos, vallási tartalmú könyveket pedig csak az egyházi cenzúra engedélyezése után szabad terjeszteni. Most azonban csoda történt, a holtnak vélt Luther tanítása csak most terjedt igazán. A reformáció ügyét, Isten igéjének terjedését most már nem lehetett megállítani. Haladt Luther nélkül is. Erről beszéltek a szószéken, a városi tanácsüléseken, a céhek összejövetelein, a vendégfogadókban, az otthonokban, a piacokon, városon és falun egyaránt. Az akkori Magyar Királyság területén is először a német lakosságú városokban, Sopronban, meg a felvidéki 100 városokban lesz témává mindaz, ami Luthertől ered, meg Luther körül zajlik, és valóban a kocsmákban is a legfontosabb vallási kérdéseket vitatták az emberek. Wartburgban pedig Luther a roppant felelősség, emberfeletti munka és borzalmas kísértések terhét hordozta lelkén. Élénken levelezett wittenbergi barátaival. Nekik küldött Luther bátorítást és útmutatást leveleiben, miközben Junker György lovakként volt elrejtve Wartburg várába. 10 hónapi wartburgi tartózkodása alatt sok irányú irodalmi munkásságot fejtett ki. Zsoltármagyarázatokat írt. Befejezte Magnificat című munkáját. Megkezdte Posztillás könyvét. A legfontosabb pedig, hogy lefordította az Új Szövetséget népe nyelvére. Az eddigi fordítók szokásától eltérően ő nem a Róma által egyedül hitelesnek nyilvánított latin fordítást ültette át, hanem az eredeti görög szöveget, amit ugye az előző évtizedben adott közre Erasmus. Luther maga így emlékezik később ezekre a külső és belső harcokra, és arra, hogy mit végzett el benne az Úr, és hogyan erősítette meg mindezek közepette. 1518-ban dr. Staupitz felmentett engem a szerzetesi engedelmesség alól, és átadott Istennek. 1519-ben Leó pápa kiközösített egyházából, és így másodszor mentettek fel a szerzetesség alól. 1521-ben Károly császár közösített ki a birodalomból, és így harmadszor is felmentettek. A zsoltáros azonban ezt mondja, az Úr magához vesz engem. Fordulatokban gazdag évek voltak ezek, Luther harcait, a benne dúló és a körülötte dúló harcokat vehettük végig vázlatosan, és a 95 tételnek a reformáció elindító tételeinek a jelentőségéből láthatunk meg valamit. Mi van ma velünk? Hiszen újra meg újra ez a kérdés is elénk kell, hogy kerüljön. Mennyi harcot vállalunk mi? Értjük, hogy kikerülhetetlen a harc. Idézem újra a 2 Timóteus 3.12-ből. Mindazok is, akik kegyesen akarnak élni a Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Lehet, hogy nem külső erőszakkal, hanem rejtett, manipulatív nyomásgyakorlással. Aztán változik, hol az egyik, hol a másik, de a harc nem kerülhető el. Mit jelent a reformáció ma? Hát a reformátorok arról beszéltek, hogy az egyháznak szüntelen reformációra van szüksége. És akkor itt kerüljön elénk az az új 95 tétel, amit emlegettem. Láttuk, hogy Luther mennyi külső harcot és belső tusakodást, kísértést szenvedett és vállalt azokban az években az Úr igéjéért, a Krisztusban megjelent megigazító, üdvözítő kegyelem tiszta evangéliumáért. Milyen harcot kell ma nekünk vállalnunk? A harcot mi sem kerülhetjük el, jól mutatja ezt az új 95 tétel, amelyet dr. Lothar Gassmann állított össze 1996-ban, Luther halála 450. évfordulójának évében. A címe ez, Reformáció ma, 95 tétel, az egyház és a társadalom helyzetéről címmel. A tételeket 1996. október 27-én szögezték ki a wittenbergi vártemplom úgynevezett tételkapujára, pontosabban a tételkapunál, egy deszkaajtóra, amit oda támasztottak, egy hitvalló konferencia keretében. A sok nyelvre lefordított tételsor aláírói, elfogadói között ott van az evangélikusok közössége az evangéliumért, az eke is. Szemléltetve azt a küzdelmet, amelyet ma nekünk kell az Úr igéjéhez ragaszkodva megvívnunk, Álljon itt néhány tétel ebből az iratból ízelítőül. Az a társadalom, amely eltűri, sőt nyíltan támogatja azokat a cselekményeket, amelyekre a Szentírás azt mondja, bűn vagy utálatos Isten előtt, saját sírját ássa, megérett az ítéletre. Az igazságosság felmagasztalja a népet, a bűn pedig gyalázatukra van a nemzeteknek. Ez a 8. tétel. Egyébként az új 95 tételnek az első tétele azonos Luther 95 tételének az első tételével. A 11. tétel. Ebben a helyzetben mind a helyi gyülekezeteknek, mind a nagy egyházaknak világszerte komolyan kellene venniük azt a megbízatásukat, hogy világosság és só legyenek, és így szegüljenek szembe ezzel a negatív folyamattal. 13. Az egyházon belül egyes személyek és csoportok bátran harcolnak ugyan a korszellem ellen, de az egyház, mint egész, igen sok országban egyre jobban elszakad a rendeltetésétől. Nem hirdeti az evangéliumot, és nem védelmezi Isten törvényét. A 30. Minél jobban alkalmazkodik az egyház a korszellemhez, annál nagyobb a veszedelme annak, hogy nem csak Isten lelkét űzik ki az egyház központjából, hanem idegen szellemeket engednek be a hátsó ajtón. A 86. Bizonyos társadalmi csoportosulások és pártok számos államban előmozdítják a káoszt és az anarchiát azzal, hogy harcolnak nyíltan vagy titokban a 10 parancsolatban lefektetett alapvető isteni igazságok ellen. 92. tétel. Az Úr Jézus Krisztus azonban visszatér hatalommal és dicsőséggel, és véget vet a törvénytiprónak, a kárhozat fiának. 94. Jézus Krisztus értünk való kereszthaláláért hálából munkálkodunk érte, és egyháza építésén, iránta való szeretetből, abban a bizonyosságban, hogy övé a győzelem. És a záró tétel, 2 Timóteus 2.19 igéje. Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez, ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Zárásul annyit hadd mondjak el még erről az új 95 tételről, hogy a konferenciának és a tételkiszögezésnek a megszólalásai, előadásai németül egy kötetben is megjelentek akkor. Már 1996-ban például a délpesti, a Pest megye déli részén lévő Református Egyház megye Szövétnek című lapjában leközölték ezt az új 95 tételt. Nálunk pedig a Híd című missziói magazinnak a 2010. évi első számában jelent meg. Érdemes az egészet. Nem csak átolvasni, hanem engedni, hogy hasson a szívünkre. Köszönöm a figyelmet. Igyekeztem gyorsan olvasni, aztán néha botlott a szavam. Most eddig jutottunk. Reménység szerint a keresztkérdések új sorozatának a következő alkalma január 15-én lesz majd, az is januárnak a 3. szerdája, és folytatódik azzal, hogy tényleg mi a tekintély, hagyomány, vagy más. Mi az, ami igazán meghatározó kell, hogy legyen az életünkben? Luther azt mondta, és bárcsak mindnyájan ezt mondanánk, hogy a lelkiismeretem Isten igéjének a fogja. Ha megtartjuk az igét, az ige megtart bennünket. Köszönjük neked, Istenünk, mennyei atyánk, hogy a szívekben megfogalmazódó fohászkodásokat is te hallod. Látod, mi kavarok talán sokunkban. Köszönjük, hogy nyomon követhettük azoknak a fontos éveknek a harcait, amely évek nem csak Luther számára voltak meghatározóak, hanem a tiszta evangélium ügyében oly döntőek voltak. Hálát adunk néked mindazokért, akik vállalták a szenvedést, az együtt szenvedést is az Úr Jézus Krisztus tiszta evangéliumáért, a kegyelem igéjéért. Megvalljuk előtted, hogy sokszor mi oly gyávák vagyunk vállalni azt a harcot, ami pedig kikerülhetetlen. És még merészelünk a szeretetre hivatkozni, akaratoddal szemben, igéd igazságával szemben. Hadd vegyen hatalmába minket a te szent szereteted, mindegyikünket. Ne mentegetőzzünk, ne magyarázkodjunk, hanem szívünkbe áradt szereteted hatalmával, annak engedelmeskedve. Mentő szeretettel tanúskodjunk az igazságról, Jézus Krisztus maga, az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet te hozzád, csak is ő általa, csak is rajta keresztül. Ne engedd ezt sohasem feledni. Áld meg az előttünk álló ünnepi időket. Köszönjük, hogy sok-sok alkalomra készülhetünk, és kérjük, te készítsd el azokat. Őrizd meg minket az estében, a hazafelé vezető úton is, és őrizd igéd igazságát és erejét a szívünkben. Hallgass meg a te szent fiad nevében, amikor együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Énekeljük zárásul a 255. éneket. Tarts meg, Urunk, szent igében!
Tarts meg, Urunk, szent igében!